Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 84. Zsoltárunk így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Elfoglalva egy Zsoltárnak, a 84. Zsoltárunknak énekeljük 3. és 4. versét, a 3. vers így kezdődik: Ó boldog az ember nyilván! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását Somogyi Péter presbiter testvérünk olvassa ezen a mai napon közöttünk. Hitvallásunkhoz, az apostoli hitvalláshoz tartoznak a soron következő kérdések, amelyek a Fiú Istennel kapcsolatosak.
33. kérdés. Miért nevezzük Krisztus Isten egyszülött fiának, ha mi Isten gyermekei vagyunk? Felelet. Azért, mert egyedül Krisztus Istennek az örök, természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. 34. kérdés. Miért nevezed őt mi urunknak? Felelet. Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából, nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván, ő maga tulajdonává tett, a maga tulajdonává tett.
Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliumának 25. fejezetéből, a 14. verstől a 30. versig terjedő szakaszból, ahol a következőket olvashatjuk. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta a szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek ereje szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2 kapta, nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Isten kegyelme, áldása legyen rajtunk, hogy megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, azt énekeltük, hogy a boldog ember az, aki a te utaidban jár szívvel és lélekkel. Egyedül te vagy az, aki igazán tudod azt, mert ismered a mi szívünket, hogy boldog emberek vagyunk-e, és hogy mitől vagyunk mi boldogok, ha azok vagyunk. Köszönjük neked, hogy ezen a mostani alkalmon is a te utaidról akarsz bennünket tanítani, hogy általad és tőled boldoggá tett emberek legyünk. Hiszen a te boldogságod az egyetlen igaz és örök boldogság. Mert minden más boldogság elmúlik és elvész, de a benned boldog emberek örökre megmaradnak és megtartatnak általad. Adjad nekünk, hogy a te utaidat fölismerve, hadd legyünk készek ezeken szívvel és lélekkel járni. Köszönjük te neked minden útmutatásodat, amellyel kerestél és keresel bennünket. Adjad, hogy ezt nagy ajándéknak tartsuk, és készek legyünk mindenkor megszívlelni, amit elénk társz. Így most is, ebben az órában is, a te igéd fénye ragyogjon be a mi szívünkbe, és ragyogjon fel előttünk, hogy megérthessük, mi az, ami neked kedves, mi az, ami a te akaratod, amelyben járva mi magunk tőled boldoggá tett emberek lehetünk. Hallgass meg a mi könyörgésünket, szent lelked és igéd által vezéreld a mi gondolatainkat, életünket, hogy a te dicsőségedre élhessünk, és lehessünk most is együtt. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására készüljünk a 309. dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével. A 309. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket. Máté evangéliumának 25. fejezetéből, a már olvasott szakaszból hallgatjuk Isten igéjét. A Máté evangéliumának 25. fejezetéből a 29. verset olvasom. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. Kedves testvérek, örök és nagy kérdés az mindig, amikor az igét a kezünkbe vesszük, hogy azt olvassuk és hallgassuk, hogy az az ige, amit olvasunk, kinek is szól. És talán a mi legnagyobb problémánk az, hogy abban a pillanatban, amikor az ige olyan dolgokról szól, amelyeket mi nem szívesen hallunk, mindjárt készek vagyunk arra gondolni, hogy ez tulajdonképpen nem is nekünk szól. Ha éppen szomorúak vagyunk, és az adott ige hirdetés, vagy az ige, amelyet olvasunk, vigasztalásról szól, azt szívesen vesszük, de amikor az ige megintene bennünket, amikor Isten fed bennünket, mindannyian szív szerint készek vagyunk rögtön arra gondolni, hogy ezt a szomszédnak kellene hallania. És talán nem is nekem szól ez. Nos, amikor a talentumokról szóló példázatot olvassuk, részben amiatt, mert nem helyesen értjük ezt a példázatot a legtöbbször, szintén készek vagyunk arra gondolni, hogy másoké ennek a példázatnak az üzenete, és nem igazán a miénk. Éppen ezért hajolunk most Isten előtti alázattal e történet fölé, hogy megérthessük ennek a ránk vonatkozó részét, és megértessük azt is, hogy tulajdonképpen ez a példázat minden embernek szól, aki ige hallgató. Nem csak azoknak szól, akik nincsenek itt, hozzájuk különösen sem szól, mert ők nem hallják ezt az igét. Nem csak a férfiakhoz szól, nem csak a nőkhöz, vagy nem csak a gyermekekhez, hanem minden időben szól ez az ige azokhoz, akik Isten igéjének hallgatóivá lesznek. Jézus mondta el ezt a példázatot mindazoknak, akik ott álltak körülötte, és hallgatták az ő beszédét. Nem célzott volt ez a beszéd tanítványoknak vagy farizeusoknak, ahogyan erről máskor olvasunk, hanem Jézus ebben a beszéd csokorban, amelyben lejegyzi Máté is ezt a példázatot, a körülötte álló emberekhez szól. Azokhoz, akik oda mentek és készek voltak őt meghallgatni. Így most hozzánk is szól, hiszen ez a mai reggelen az óraállítással egyetemben Isten ide segített bennünket. Itt vagyunk, és remélem, hogy azért jöttünk, hogy az ő igéjét meghalljuk. Remélem, hogy azért jöttünk, hogy őt, az ő szavát és az ő üzenetét megértsük. És ebben a pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy ez a példázat mindannyiunknak szól, akik itt vagyunk. Tekintet nélkül arra, hogy kik vagyunk, Isten igéje körül vagyunk együtt, és ez az ige keres most bennünket. Jézus egy példázatot mond tehát, amelynek van néhány szereplője. Az egyik nagy szereplője ennek a példázatnak, hanem a főszereplője, egy gazdag ember, akiről azt olvassuk, hogy idegenbe készül. És miközben ott hagyja az ő háztartását, azt olvastuk a 14. versben, hogy átadja a vagyonát a szolgáinak. Aztán azt is olvassuk erről a gazdag emberről, hogy elmegy, és bizony hosszú ideig távol van az ő házától. Aztán hosszú idő múltán, a 19. versben újra találkozunk vele, azt mondja Jézus, hogy visszatér. És azt is megtudjuk, hogy amikor visszatér, akkor nem csak úgy hazatér, és újra, mint gazda, odaáll a háza élére, hanem számadást tart. Azokkal a szolgákkal számol el, akiknek átadta, akikre rábízta az ő vagyonát. Ő mellette találkozunk szolgákkal is ebben a történetben, és amit a szolgákról tudhatunk ebből a történetből, az nagyon fontos a mi számunkra. Kicsit jobban nagyító alá véve ezt az egész történetet, azt mondhatjuk, hogy a szolgák nem csak pénzt kaptak. Mert azt olvassuk, hogy a gazda mielőtt útra kell, az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, és a harmadiknak 1-et ad. És mi hajlandóak lennénk azt gondolni, hogy a szolgák tulajdonképpen pénzt kaptak az uruktól. De azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy ha a történet keretét nem feledjük, és ez a mai anyagias világunkban nagyon nehéz, akkor azt kell lássuk, hogy a szolgák az ő uruktól tulajdonképpen bizalmat kaptak. Bizalmat kaptak. Azt olvassuk, hogy a gazda elmegy hazúról, és az ő vagyonát, amilyen van, azt oda bízza a szolgáira. Ez egy nagyon nagy dolog, ami ott történik. Hogy a gazda rábízza azt, amilyen van, az ő szolgáira. Hát sokszor nem merünk rábízni dolgokat a feleségünkre vagy a férjünkre. És azt mondjuk, majd én ezt elintézem. Nem merünk rábízni a gyermekeinkre dolgokat. Szomszédokról már ne is beszéljek. Sokszor a családban sincs akkora bizalmunk, hogy bizalmat adjunk egymásnak. Ez a gazda, úgy olvasuk, hogy bizalmat ad a szolgáknak. Aztán feladatot is kapnak, mert ezek a talentumok, az a pénzmennyiség, amit mi hajlamosak vagyunk csak pénznek látni, az kiderül a történet keretéből, hogy ez tulajdonképpen feladat. Feladat. Ezt ők nem azért kapják, mint ahogy nem régen egy műsorban hallhattuk egy családról, akinek jól menő vállalkozása volt, és nagyon sok embert foglalkoztattak a háború előtt, és akkor eljött a háború, és államosítottak, akkor az általuk foglalkoztatott emberek az értéktárgyaikat elvitték. A tulajdonosok többé nem mehettek vissza a gyárba, de a dolgozók onnan a lakásukból, és a gyárból az értékesebb dolgokat elvitték, és amikor enyhülni látszottak az idők, akkor ezek a dolgozók visszavitték a családtagoknak. És azt mondták, mi megőriztük. Hogy ne vegyék el, hogy ne tűnjön el, mi megőriztük és visszahozzuk. Itt nem csak erről van szó, mert itt a gazdától nem elveszik a vagyonát, itt nem államosításról van szó, hanem arról van szó, hogy a gazda messze vidékre távozik, és oda bízza a vagyonát. És a szolgáknak ezzel feladatot ad. Azoknak a szolgáknak akkor is van feladata, amikor a gazda oda-haza van, és irányítja a dolgokat. És most a gazda azt mondja, megbízok bennetek, én elmegyek, de a feladat megmarad nektek. Hogy a gazda, bölcs ember, nem csak bizalmat ad, nem csak feladatot ad, hanem ezzel a különbözőséggel azt is tudtunkra adja Jézus, hogy a gazda a szolgák erejéhez mérten ad nekik feladatot. Nem ló egyforma terhet az emberekre. A gazda nem egy demokratikus személy, aki azt mondja, mindenki kap kettőt, vagy hármat, és csináljatok vele azt, amit akartok. Hanem azt olvassuk, hogy a gazda ismeri az övéit. És nem véletlen bíz az egyikre 5 talentumnyi feladatot, a másikra 2, míg a harmadikra 1. Ő ismeri őket. Így mondja, erejükhöz mérten adja nekik a feladatot. A bizalom egyforma. Ez nem azt jelenti, hogy az egyikbe kicsit bízik, meg a másikba meg nagyon megbízik. A bizalom mindenki felé egyforma. És a saját erejéhez mérten kapja a feladatot is minden egyes szolga. Ebből megérthetjük azt, hogy a példázatban a szolgáknak azzal kellett foglalkozni, elment ugyan a háztól, de a szolgák a házban szolgák maradtak. És ugyanaz volt a feladatuk, mint uruk jelenlétében. Szolgálni őt. Ez azt jelenti, hogy noha elment az úr a háztól, tulajdonnal kellett, hogy gazdálják. A talentum nem az övék volt. Nem azt olvassuk, hogy a gazdag ember felszámolta a háztartását, és azt mondta volna, hogy ha akarjátok, akkor KFT-ben vigyétek tovább a céget, de engem ez többet nem érdekel. Nem erről van szó. A szolgák nem a sajátjukkal gazdálkodnak. A feladatot sem maguk találják ki. Az Úr az, aki mindent megszab számukra. És ezzel azt is kimondtuk, hogy a szolgák nem magukra keresnek. Mert ahogy a feladatot az uruktól kapták, úgy a haszon, amit a feladattal szereznek, az is az uruké, az is az urukat illeti meg. Nem arról szól ez a történet, hogy adok neked 5 talentumot, játszadozzál vele, tőzsdézgessél, adjad el hitelbe, és amit nyersz rajta, az a tied. Ilyet nem olvasunk ebben a példázatban. Itt a dolog arról szól, hogy amit adtam neked, a feladat, az a nekem tartozó elszámolása, és minden, amit azáltal szerzel, az enyém. És ebből megértjük talán ennek a példázatnak azt a részét is, hogy a szolgák nem tétlenkedhetnek. Az Úr nincs otthon, nem lép a sarkukba, vagy nem jár előttük, nap mint nap nem osztja ki a feladatot, s nem ellenőrzi őket percről percre, de bizalmat adott nekik, feladatot adott nekik, és ezért a szolgák, noha uruk nincs ott, láthatóan, mint megszokott módon máskor közöttük, nem tétlenkedhetnek. Mindannyiuknak van feladata. Nagyon érdekes, ami ebből a példázatból kibontakozik, mert Jézus, amint tovább halad ennek a példázatnak az elmondásával, arra világít rá, hogy amit az uruktól kaptak, és azzal a feladattal, amit az uruk rájuk bízott, nem egyformán éltek. Nem egyformán éltek. Hát ennek a gazdának, ennek az úrnak ekkora nagy bizalma volt. Hát akkor nem egy szíve és egy lélekkel tenné azt, amit tennie kell, az ügye a szolgák. Vannak, akik azonnal elindulnak, kereskednek, vállalkoznak, amit az ő uruk rájuk bízott, megteszik. És van olyan szolga is, aki elmegy, elássa a pénzt, elrejti azt, az ura pénzét, majd pedig feltehetőleg él magának. Azok, akik elmennek és uruk pénzével vállalkoznak és kereskednek, azok azzal foglalkoznak, hogy az uruk által megszabott feladatot végrehajtsák. És uruk pénzét haszonnal forgassák. Ez a másik típus, aki elmegy és elássa a pénzt, ez az ura dolgával nem foglalkozik. De nyilvánvaló helyette foglalkozik a maga dolgával. Azt olvassuk, hogy hosszú idő telt el. Hosszú idő telt el. Valószínűleg nem ott kucorgott az eltemetett pénz fölött ez a szolga, várván, hogy mikor jön meg az ura. Hanem egészen egyszerűen elásta, megjegyezte a helyet, elment és élt magának. Úgy is mondhatnánk, hogy szabad volt ez az ember, szabad volt, mert nem azzal foglalkozott, amit parancsba kapott, nem foglalkozott a feladattal, a maga ura volt, azt csinált ebben az időben, amit ő jónak látott. Összefoglalva azt mondhatjuk el, hogy az egyik szolga, vagy némely szolgák szívügyükké tették uruk parancsát és bizalmát, uruk ajándékait, míg a másik szolga, vagy ez a típus, nem tette szívügyévé azt, amit az ura rábízott. Nagyon érdekes az, hogy amikor visszaérkezik az úr, akkor számadást tart. És ebből látjuk ebben a történetben, hogy itt nem csak megőrzésről van szó, hanem feladatról és munkálkodásról van szó. Mert erről az elszámolásnak a képe, amelyet elmond nekünk Jézus, pontosan meggyőz bennünket. Annak az elszámolásnak a fókusza nem más, mint a hűség, vagy ezzel szemben a hűtlenség. Mert nézzék a testvérek, hogy amikor jön az 5 talentumos, és jön a 2 talentumos, és ők hozzák uruk vagyonát, és azt mondják, kerestünk még hozzá, Itt van, mi foglalkoztunk vele, és ennek eredménye van, akkor az Úruk azt mondja nekik, hű szolgák vagytok. Hű szolgák vagytok. Nem azt mondja az Úr, hogy ti kiváló, kiképzett üzletemberek vagytok. Nem azt mondja nekik, hogy ti hűségesek vagytok. Adtam nektek bizalmat, adtam feladatot, és ti az erőtökhöz mérten ezt az én javamra végeztétek, szolgáltatok. Ti hűségesek vagytok hozzám. Nem voltam itt, nem láttalak benneteket, nem álltam ott a sarkatokba, de ti hűségesek voltatok. És amikor előjön az, aki ura vagyonát elásta, elrejtette, és hozza azt az egy talentumot, akkor azt mondja neki Jézus, azt mondja neki az Úr, de tulajdonképpen Jézusról szól ez a példázat, te gonosz és rest szolga vagy, te hűtlen voltál. Te hűtlen voltál hozzám. Rest vagy, és gonosz vagy. És azt olvassuk, hogy még amazok, akik hűségesek voltak, bemennek uruk örömében, addig emez a hűtlen a külső sötétségen végzi. Az Úr örömébe bemenni, az annyit jelent ebben a példázatban, hogy nem szép szó, de így mondom, hogy az Úr fölnemesíti ezeket a szolgákat. Felminősíti őket. Azt mondja nekik, gyertek, az én asztalom vendégei vagytok. Egyenlőek vagyunk. Részesei vagytok innentől kezdve annak, ami az enyém. Gyertek be az én örömömbe. Míg az, aki hűtlen volt, a külső sötétségen végzi. Nem bent a világosságban, egy asztalnál, egy közösségben az Úrral, hanem kívül ezen a társaságon, a külső sötétségen, amelyről azt mondja Jézus ebben a példázatban, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Míg ezek atyukkal örvendeznek, gazdájukkal, addig amazok gazdájuk hiány, odakint fogukat csikorgatják, sírnak. Nos, testvérek, azt mondtuk, ez a példázat nekünk szól, ige hallgató embereknek. És fontos is, hogy megértsük, hogy mit üzen ez a példázat nekünk. Jézus ott a hallgatóknak ebben a példázatban beszélt önmagáról. Beszélt arról, hogy el fog menni erről a földről. És az ő ügyét itt adja ezen a földön. Akkor a tanítványok még nem tudták, hogy ez pontosan mi lesz. Látták nem sokára, hogy az Úr Jézust elfogják, keresztre feszítik, és úgy tűnt, mintha Jézus félrebeszélt volna ebben a példázatban. De aztán harmadnapon a keresztre feszítés után jönnek az asszonyok, s hozzák az örömhírt, hogy a Mester él, feltámadott. És később találkoznak vele az ő tanítványa is. De feltámadása után egyszer csak azt mondja az övéinek, gyertek el arra a helyre, amelyet én mondok nektek. És azt olvasjuk, hogy ott miután elbúcsúzik tőlük, fölemeltetik az égbe. Jézus magáról beszélt. Aki majd elmegy. Aki itt hagy, méghozzá nem bennünket hagy itt, hanem az ő ügyét hagyja itt. Az ő ügyét hagyja itt. Jézus nem mondott le az ügyéről. Azzal, hogy ő elment a mennybe, és ahogy a hitvallásunkban mondjuk, ott ül az Atya Istennek jobbján, ez nem azt jelenti, hogy Jézus magára hagyta volna az ügyet. Az sem jelenti, hogy kiadta volna az ő ügyét, hogy mi akik hallunk őróla, azt csináljunk ezzel az üggyel, amit akarunk. Arról szól ez a történet, ez a példázat, hogy Jézus, amit elkezdett, azt átadja az övéinek. És noha hosszú időre elmegy, nem látjuk őt, előre beszél arról, hogy vissza fog térni, és ebben a példázatban azt is elénk tárja, hogy számadást fog tartani. Testvérek, az emberek nem szeretünk erről hallani, hogy Jézus számadásra jön vissza. De ebben a példázatban is elénk adja Jézus ezt a megkérdőjelezhetetlen bibliai tényt és kijelentést, hogy ő nem azért jön vissza, hogy mindent rekonstruáljon itt a Földön, s fölállítson egy olyan földi királyságot, amelyben mindenki jól fogja magát érezni, hanem amikor ő visszatér, akkor azért jön, hogy számadást tartson. És azt mondja nekünk a Szentírás, hogy föltámadnak a halottak, és odaállnak elé az élők, és minden ember el kell, hogy számoljon ő előtte. Azt mondja a Szentírás, hogy kiadja a tenger a halottakat, a föld is kiadja a halottakat. Teljesen mindegy, hogy a halottjaikat az emberek hogyan és hogyan szórják szét. Van, aki repülőgépről, mások a Dunába, Gangesba, ide-oda, amoda, teljesen mindegy. Azt mondja a Biblia, hogy minden visszahagyja a halottakat. És minden ember, aki valaha élt a Földön, számot ad Jézus Krisztus előtt. Te is, meg én is. De nem kerülhetjük el. Sok ember van, aki megidősödik, és azt mondja, hát az életben nem jutottam még hozzá ehhez, ahhoz. Hát én ezekkel foglalkozom. Szokták mondani, majd a nyugdíjas leszek és ráérek, akkor majd csinálom azokat a dolgokat, amiket eddig nem tudtam. De nagyon sok ember nem gondol arra, hogy egyszer, majd a halálom után, amikor már rég nem fognak lehet rám emlékezni, csak egy sírkő vagy egy felirat fog rólam beszélni, meg fog jelenni Jézus, és én is föltámadok, oda kell állnom eléje számadásra. Testvérek, az utolsó esemény az életünknek nem az lesz, hogy párnák között, ágyban, kórházban, öreg otthonban, balesetben, szenvedésben vagy egészségben meghalunk. Nem ez lesz az életünk utolsó eseménye. Az utolsó és döntő esemény mindannyiunk életében az lesz, hogy egyszer föltámadunk és odaállunk számadásra Isten elé. Jaj, milyen balga az ember, hogy ezt nem kalkulálja be. Azt mondja, még nem foglalkoztam ezzel sem, azzal sem, amazzal sem. És öli, zúzza magát, hogy megszerezze. És az a legfontosabbal, ami elkerülhetetlenül minden ember életének eseménye lesz, milyen keveset foglalkozunk. Jézus emlékezteti az övéit, hogy vissza fogok térni, és akkor számadás lesz. Ige hallgatóknak szól ez a példázat, akik hallják Jézus igéjét, és azt üzeni nekünk, hogy Jézustól mindannyian bizalmat kaptunk. És nem csak bizalmat kaptunk, hanem feladatot is kaptunk. És azt üzeni ez a példázat mindannyiunkra, hogy erőnkhöz mérten kaptunk feladatokat Jézustól, attól a Mestertől, akinek az igéjét és beszédét hallgatjuk. Ő ismer bennünket. És egyikünktől sem követel többet, mint amire bennünket képes és alkalmassá is tett. Azt szeretném mondani a testvéreknek, hogy az erő szerint, azt mondja a fordítás, egy kicsit rosszabb ez az új fordítás, azt mondja, hogy képesség szerint, az erőit sokkal jobban kifejez valamit, ugyanis arra utal ez a dynamis szó, ami itt áll, hogy ez az Isten ereje, az Isten ajándéka. És arra tanít meg bennünket ebben a példázatban Jézus, hogy mindenünk, amink van, a természetünk, az egészségünk, az nem magától van, az ő tőle van. A képességeink, az adottságaink, az nem úgy van, hogy van nekünk olyan, amit Isten adott, meg van, amivel mi rendelkezünk. Hanem Isten tett bennünket emberekké, úgy, ahogy vagyunk, hallókká, süketekké, szemüvegesekké, jóllátókká, magasakká, alacsonyakká, robbanékonyakká, vagy simulékonyakká. Ez mind-mind az Isten teremtése. Nincs olyan, hogy ez az enyém. Megkérdezte valaki a testvéreket az anyamébe, hogy milyen tulajdonságokat akarsz? Milyen szeretnél lenni? Nem. Isten gondoskodott a mi fogantatásunktól, és amink van, az életünk az az ő ajándéka. Ezért akár hívő valaki, akár nem, az életére, testére, tudására, mindarra, ami ő, úgy kell tekintenie, hogy ez Isten ajándéka. Ez Isten ajándéka. Az Isten dünamisza. És nem vagyunk egyformák. Még magunkhoz képest is változunk. Én már kopaszabb nem leszek valószínű, de vannak, akik majd megőszülnek. Majd látjuk azt, hogy elfogy az erőnk, talán eltűnik a szépségünk, ma még nem kell szemüveg, holnap majd igen. Mi magunkhoz képest is változunk, de nem vagyunk egyformák. Semmiképpen nem vagyunk egyformák. Ki az, aki ismer bennünket? Ki az, aki tudja róla, hogy kik vagyunk? Egy valaki van, testvérek, aki teremtett bennünket. Isten az, aki tudja, hogy te és én ki vagyok. Ő az, aki tudja, hogy hogyan formált, mivel és mennyivel ajándékozott meg. És ez az Isten azt mondja, hogy kapsz tőlem. Kapsz tőlem feladatot. Nem érdemed szerint, te jó fiú vagy, és többet adok neked. Te rossz kislány voltál, neked kevesebbet adok, hanem amint kiki Istentől erőt kapott, úgy kap tőle feladatot is. Mire? Arra, hogy szolgáljon. Kinek? Ő neki. Ő neki. Kedves testvéreim, a mi küldetésünk ebben a világban, akik Isten igéjét halljuk és vesszük, az az, hogy az ő ránk bízott ajándékaival, az evangéliummal, a szeretettel, a hittel szolgáljuk az ő országát, az ő dicsőségét, az ő birodalmát. Testvérek, mi sokszor azt gondoljuk, amikor fölismerjük Jézust, és kapunk tőle valamit, hogy ezt azért kaptuk, hogy nekünk jó legyen. Az ember önző. És azt mondja, hát de leszek vele. Ilyen a restszolga, aki elássa, eltemeti azt, amit Istentől kap, és azt mondja, élek magamnak szabadon. Jó dolog az, hogy van egy uram, jó dolog az Isten igéje, jó dolog, hogy sírhatok valahol, jó dolog, hogy valakit imádságban segítségül hívhatok, de többre nincs szüksége. Inkább élek szabadon magamnak. Azt csinálom, ami nekem tetszik. Jézus emlékeztet bennünket arra, testvérek, hogy az, amit az övéire rábíz, nem kevesebb, mint az országának a munkálása itt a földön. Az üdvösség munkálása. Ez az, amiben mindannyiunknak részt adott. Mert Jézus is ezért jött. Azt mondta, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Azért jött, hogy hívja az embereket az Isten országába. Nem azért jött, hogy neki jó legyen. Nem azért jött, hogy jól érezze magát. Hanem ez volt az ő küldetése, atyától kapott feladata, hogy az Isten országának evangéliumát hirdesse. És ez az, amiben minket is meghív és beavat, és ez az, amit reánk testál. Mindazokra, akik halljuk az ő igéjét. És azt mondja, képessé tettelek téged. Testvérek, Isten országának evangéliumát munkálni, sokan úgy gondolják, ez az egyház dolga. Mások disztingválnak, és azt mondják, ez a lelkészek dolga. És ezzel nem állítanak hamisságot. A keresztény egyháznak, a lelkészeknek ez a küldetés ebben a világban. Hogy hirdessék az evangéliumot. Nekünk nem üzleti vállalkozásokat kell folytatnunk, ahogyan ez sok egyház teszi ma a világban. Ne a pénzzel kell tőzsdézgetnünk, nekünk az a feladatunk, a keresztény egyháznak az a feladat, hogy hirdesse az evangéliumot, munkálja Isten országát. Ez bízatott ránk. Azok, akik úgy vélekednek azonban, hogy ez az egyház dolga, a lelkészek dolga, abban mégis tévednek, hogy elfelejtkeznek arról, valamit én is kaptam. Valamit én is kaptam. Lehet, hogy kettőt, ötöt, vagy egyet, de valamit én is kaptam. Hallom az igét. Hívőnek mondom magam. És ez azt jelenti, valamit ebben a nagy munkában, urad gazdagságában és gazdaságában te is feladatul kaptál. Erődhöz mérten. Erődhöz mérten. Nem kell mindenkinek kiállni a szószékre, igét hirdetni. És ennek nem az az elsődleges oka, hogy a testvéreknek nincs palástja, nekem meg mondjuk van. Nem kell, mert nem mindenkinek a dolga. Nem mindenkinek a dolga. De van olyan, ami a te dolgod, és nem az enyém. És van olyan, amit te tudsz jól elvégezni, és nem én. És az Istentől kapott feladatoddá kell, hogy váljon. Az Úr távol van ma tőlünk, de emlékeztetlek benneteket, egyszer megjelenik, és számon fog kérni mindannyiunkat. És akik hűségesek voltak ő hozzá, azok bemennek az ő örömébe. Azt mondja a Szentírás, hogy vele együtt fogunk élni. Vele együtt fogunk élni. Az ő örömébe megyünk be, akik hűségesek vagyunk, de akik úgy tekintenek az Istentől kapott ajándékra, az életükre, a lehetőségeikre, a feladatukra, a kötelességükre, hogy ráérünk arra még, úgyse vagyok én arra képes, azok Istent hazudtolják meg, és azoknak ez a történet azt üzeni, hogy a külső sötétségen fogják végezni. És tudjátok, mi ebben a megdöbbentő? Hogy ott voltak ők is Uruk gazdagságába. És talán megértjük ma, hogy arról beszélek, hogy ez a történet, ez a példázat minden ige hallgatónak szól. Nem csak a hívőknek szól, hanem annak is szól, aki ma talán először van itt közöttünk, és azt mondja maga, hogy én nem vagyok hívő. Az Isten azt mondja, kaptál tőlem életet, képességeket. Itt van az igém, az én utam, és én azt mondom, az a te küldetésed, hogy a magad helyén, a magad képességeivel munkáld az én országom dicsőségét. Talán azt is megértjük, hogy mindaz, ami ránk bízatott, nem a miénk, és ezért nem bánhatunk vele szabadon. Úgy kell vele bánni, mint ha itt lenne Urunk. Hiszük, hogy itt is van szent lelke által. Nem látjuk őt, de itt van. Testvérek, ezzel nem bánhatunk úgy, mint a magunkéval. Jaj, annak a közösségnek, annak az egyháznak, amelyik úgy kezd élni, mintha Jézus nem létezett volna. És amely úgy kezd élni, mintha Jézus nem létezne. Se szeri, se száma azoknak a közösségeknek, ahol őrület van, azt mondván, hát ez a Jézus útja. Se szeri, se száma azoknak a közösségeknek, ahol semmi nincs, semmi nincs. Pusztán összejárunk, hazamegyünk, összejárunk, hazamegyünk, és nem történik semmi, se velünk, se általunk, mert ebből is nagyon sok van. Jaj, azoknak a közösségeknek, amelyek úgy gondolják, önmagunkért vagyunk, azért, hogy mi jól érezzük magunkat, és ez a lényeg a Földön, hogy én itt jól érezzem magamat, és elfelejtkezünk arról, mi küldetésünk. Kedves testvéreim, olyan jó lenne itt a böjti időszak zárásában elcsendesedni Isten előtt abban, vajon a bizalommal, amit nekem adtál, vajon a feladattal, amit erőmhöz mérten nekem adtál, mit teszek én, Uram? Mit teszek én, Uram? Mire használom az időt, az erőt, az értelmet, amit tőled kaptam? Valamit teszek én, te éretted? Szorgoskodok én azért, hogy a te ügyed ebben a világban növekedhessen? Testvérek, értsétek meg, nem vágyunk elismerésekre. Nekünk egy elismerésre van szükségünk, arra, Jézuséra. Engem nem érdekel, hogy az emberek mit mondanak. Arról, ha én szeretem az Urat, és arra bátorítalak, hogy titeket se érdekeljen. Titeket se érdekeljen, hogy mit mondanak az emberek rólatok. Ha ti szeretitek az Urat, és ebben jártok, ne érdekeljen. Mert majd egyszer, amikor eljön a számadás ideje, az lesz a döntő, hogy ő, a mi életünk Ura, ő mit fog mondani. És jaj lesz akkor azoknak, akikről az emberek jókat mondtak, de az Isten elmarasztalja őket. És örömük lesz azoknak, akik vállalták Isten országának bolondságát itt a földön, de az ő Uruk azt mondja, jöjjetek be az én örömömbe. Néktek készítetett. Adja Isten, hogy mindazzal, amit most ránk bíz, amire emlékeztet bennünket, amire tanít bennünket, mindazzal szolgáljuk őt hűségben, kitartóan, teljes erőnkből. És aki hű a kevésen, az majd többen fog részesülni. Milyen érdekes, hogy az Úr ahhoz a többhöz, amiben most meghívja az övéit, ehhez, ha erről azt mondja, ahhoz képest ez kevés. Még az 5 talentum is kevés, pedig az nagyon sok volt. Nem megyünk most itt bele elemzésekbe, hogy az mennyi volt, az nagyon sok pénz volt. Azt mondja, ez semmi, ez kicsinség ahhoz képest, ami ott az én országomba, a velem való közösségben a tied lesz. Munkálkodjunk tehát ezért, ennek megfelelően szívügyünké téve mindazt, amire a mi Urunk megbízást adott nekünk. Amen. Énekeljünk most, kedves testvéreim, a 397-es dicséretünk első versét énekeljük. A 397. dicséretünk első verse így szól: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Segíts meg bennünket, szerető mennyei édesatyánk, hogy tiszta szívből hadd tudjunk neked hálát adni az életünkért és mindazért, amivel te megajándékoztál bennünket. Segíts, hogy úgy tudjunk önmagunkra is tekinteni, és így tudjunk a másik emberre is tekinteni, mint akik a te teremtményeid vagyunk, és tőled mindazt megkaptuk, ami ahhoz szükséges, hogy téged dicsőítve szolgálhassunk. Köszönjük neked, ha azok közé tartozhatunk, akik megértve a te akaratodat fölkelnek és végzik a te dicsőséges szolgálatodat. De köszönjük, hogy föl szeretnél bennünket rázni, ha alvó, restés, magunknak élő szolgák vagyunk, és arra bátorítasz most bennünket, hogy a mi képességeinket, életünket állítsuk a te szolgálatodba. Légy nékünk ebben segítségül, hogy a magunk helyén, a magunk körülményei között oda tudjuk neked adni a te dicsőségedre magunkat, hogy növekedhessen a te országod és dicsőséged, és ha majd egyszer számadásra meg kell állnunk előtted, akkor ne elmarasztalj bennünket, hanem fölemeljél oda a te országodba és a te dicsőségedbe. Légy nékünk ebben segítségül. Köszönjük, hogy most a szívünkre beszélsz, intesz, feddesz bennünket, vagy bátorítasz. Adjad, hogy a te igéd, ami szívünkben megfoganjon, s gyümölcsöt teremjen te neked, a te dicsőségedre. Köszönjük azt a drága hívást, keresést, amellyel hívtál és keresel bennünket. Köszönjük neked a helyet, az időt, arra kérünk, emlékezzél meg rólunk, légy nékünk segítségül életünk minden napján, hogy céltévesztett emberek kéne váljunk, hanem járhassunk abban a küldetésben, amelyre te elhívtál és elküldtél bennünket. Tudjuk, hogy visszajössz, és ezért dicsőítünk téged, szerető mennyei atyánk, drága Úr Jézus Krisztusunk, adjad, hogy a te ügyedben fáradozva készen találtassunk, amikor te megjelensz. Amen. Imádkozunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imádságunkat népünkért, nemzetünkért, könyörögjünk a himnusz éneklésével. Amen. Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Gyertek, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintusbeliekhez írott első levelében a 11. fejezet 23. versétől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Várjuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és egyben hirdetjük néktek mindannyitoknak az ő evangéliumát, az örömhírt, hogy az ő halála és vére által bűnbocsánatunk, s ő benne örök életünk van mindannyiunknak, akik hiszünk ő benne. Gyertek, csendesedjünk most el az ő színe előtt, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Urunk, oly sokszor perlekedünk veled, csak önmagunkért is, amikor nem tudjuk elfogadni mindazt, amivel bennünket megajándékoztál. Ismered a mi önző és irigy szívünket, azt, hogy a másikat mindig különbnek, jobbnak látjuk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy tekinthessünk úgy életünkre, egészségünkre vagy egészségtelenségünkre, testünkre, lelkünkre, mint ami a te ajándékod, a te teremtésed. Tanítsál így bennünket minden időben, amint vagyunk, hálásan élni neked. És tisztítsd meg a mi szívünket minden elégedetlenségtől, minden összetörtségtől, hitetlenségtől. Adjad, hogy úgy tudjunk magunkra nézni, hogy neked így kedvesek vagyunk. És kérünk is téged arra, bocsáss meg nekünk, hogy általad nyert képességeinkkel, ajándékainkkal oly sokszor csak magunknak élünk, és neked abból semmit oda nem adunk. Bocsáss meg nekünk mindazokat az időket, energiákat, amelyeket hiába valóságra költöttünk és pazaroltunk, ahelyett, hogy neked adtuk volna, és tanítsál is bennünket minden időben, mindazzal, amivé tettél, neked szolgálni örömmel. Így légy a mi őrizőnk, megtartónk és lelkünknek, szívünknek megerősítője, most és ezután. Amen. Kedves testvéreim, arra hívlak benneteket, gyertek, tegyünk most hitvallást, ami Urunk Istenünk színe előtt, úgy, ahogyan minden keresztjének teszik ezt, közösen és fennhangon mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, nyomtaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, még néhány kérdést teszek föl, melyre válaszoljatok hallható szóval és igaz szívvel. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, halált, büntetést, kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti az Úr kegyelméért háládatosságból egész életeteket néki szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri, feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az Úr Jézus Krisztusért, mindazoknak, akik hisznek ő benne. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a gyülekezetünkben megszokott rendszerint járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és szép renddel. Kedves testvérek, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, hitvalló hőseink, reformátorok, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki nem csak megszabadítasz, hanem szív szerint készé és hajlandóvá is teszel, hogy életünket neked adjuk. Segíts is most meg bennünket, hogy miközben a jegyeken keresztül a te áldozatodról győzöl meg bennünket, azonképpen hadd adjuk mi magunkat testestől, lelkestől, szívünkből oda te neked, hogy megfuthassuk azt a pályát, amelyre elhívtál, amelyre állítottál, és amely pályának végén te magad várod gyermekeidet. Adjad, hogy hűséggel, hozzád és előtted való alázattal élhessük meg minden napjainkat, szabályosan küzdve, hogy egyszer majd tőled nyert koronánk lehessen. Légy nékünk ebben segítségül. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Elfoglalva helyünket, záró énekünket énekeljük, a 23. Zsoltárunk harmadik versét. A 23. Zsoltár harmadik verse így kezdődik: az én fejemet megkened olajjal.
See you.